5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Parakovács Imre.
Egy kis pihenőt hagytunk 2026 első napjaiban. Néhány nap Parakovács Imre nélkül telt el. Na de én már újra itt, jó reggelt kívánok. Sőt, megint annyira hát hogy is mondjam, töredezett az évindítás, hogy nem szerdán reggel leszek, hanem kedden reggel, azaz holnap is szerdán Dési János fogja önöket az egészen döbbenetesen korai órán köszönteni. Ennyit a logisztikáról. Ma pedig szkeptikus hétfő, 2026 első szkeptikus hétfője várható. Hát rögtön egy ilyen szupergruppal indítunk. Itt lesz dr. Messzéna Géza, az ELTE természettudományi kar biológiai fizika tanszékének nyugdíjas egyetemi tanára, illetve hát Pintér Pinyő, a szkeptikus társaság elnöke, és én sem megyek el, tehát így hárman leszünk majd a stúdióban 10:30-kor. Ezt újabb szupergrup követi. Andrej Kiseljov és Döbrentei Zsolt, valamint szintén én fogjuk az agymosodának a, szerintem a 8. részét, de ennek nem néztem utána, 8. részét hát egyes a politikai pszichológia és manipuláció pszichológia, illetve a befolyásolás művészete tematikai közzé tenni, és ezt mindezt megelőzi a Biri Béla blokk, a szokásos Biri Béla. Azon gondolkoztam most egyébként, hogy körülbelül hány éve kezdtük el Biri Bélával ezt a sorozatot, és majd meg is fogom tőle kérdezni, mert szerintem egészen biztos vagyok benne, hogy a 10-est már talán túl is léptük, és nem volt semmilyen kis ünnepség ebből az alkalomból, de ez most így a műsorról, illetve hát a kis, gondolom elég sok szó volt Venezueláról a reggeli gyorsban, hiszen azért meglehetősen forró a téma. Borzasztó, tehát hogy látom a kétségbeesett helyzetét Szijjártó Péternek. Nagyon nehéz a CIA-nek és az FSB-nek egyszerre dolgozni, mert hogy hát bizonyos szempontból tulajdonképpen érthető mindkét kötődése a mi kormányunknak, bizonyos szempontból meg azért meglehetősen hát szembeáll egymással azért a két csoport, ha teheti. És most pont egy ilyen pillanat érkezett el, ugye 2023-ban járt Caracasban Szijjártó Péter, ott csattogtatta a bokáját Maduro elnöknek, és hát igazából sok értelmeset nem tudott mondani a találkozó után, de arra felhívta a figyelmet mindkét kormány. Egyrészt felhívta a figyelmet arra, hogy mindketten külügyminiszterek voltak hosszú ideig, nagyjából egy időben, Maduro elnök később elnök lett, azt Szijjártó Péter nem említette meg, esetleg majd ő is az lenne később, viszont arra felhívta a figyelmet, hogy mindkét kormánynak rendkívül fontos országának a szuverenitásának az ő megvédése. A szuverenitásuk annyira fontos nekik, hogy nagyon. És ezt tartotta fontosnak kiemelni Szijjártó Péter, majd ezt követően ugye tudjuk, hogy mi történt. Egyrészt ugye épp arról beszélgettünk itt fűszerkesztő kollégával, hogy azért mennyire idegesítő lehet ez most így a Vlagyimir Putyinnak, hogy amit 4 éve próbál megcsinálni, azt ugye 4 óra alatt megcsinálták az amerikaiak. Hát nem mondanám, hogy de mondanám, hogy ez alapján így az orosz titkosszolgálata a teljesítményének éppen a csúcsát nyomja. Megmutatta ezt most Donald Trump, hogy hogy kell rendesen bemenni, kijönni és közben vinni magunkkal egy elnököt. Hát ezt igen, ott rontották el az oroszok szerintem, hogy gyalog próbálkoztak ezzel. Szóval az sokkal lassabb az a baj, mert hogy hát gondoljunk csak bele, ugye, hogy Kijev azért az orosz határtól eléggé messze van, és emiatt talán már úgy félúton is észrevették őket, hogy baktatnak ezzel a céllal a főváros felé. Ezt Donald Trump emberei egy kicsit jobban megoldották. Nyilván Donald Trumpnak ebben a szerepe az volt, hogy menjünk. És hogy ez tényleg az infantilizmusnak a csodálatos példája volt, hogy a testkamerák felvételeit így élőben nézte. Biztos rendkívül jól szórakozott, és hát ezúttal szeretném részvétemet kifejezni annak a 30-valahány kubai testőrnek, akit úgy kaszáltak az elején, hogy hát nem sokat kérdeztek tőlük, hogy elnézést, jó napot kívánok, kezeket fel, meg ez a része elmaradt a dolog dolognak, őket szerintem így, ahogy látták őket, már lőtték is agyon, és van egy venezuelai elnökük, nem tudom, tehát ezek, ugye az oroszok ebből a szempontból következetesebbek, tehát ők nem tartanak maguknál ilyenek elnököket, lásd, cári család, mert tudják, hogy a később sok problémát okozhat, mikor valaki azt mondja, hogy jaj, de jó lenne kiszabadítani, és ők azért halomra lőnek mindenkit, akit elfognak, ezt az amerikai ugye azért nem teszik meg, úgyhogy lesz egy venezuelai elnökük egy pincében, ami hát, hogy is mondjam, legalábbis egy picit kockázatos elfoglaltság. Szóval ez történt itt a világpolitikában. Kihasználom azt az alkalmat egyébként, hogy a szilveszteri adásra behoztam néhányat a zenekaromtól, úgyhogy most lesz egy kis ketamin eszkort, és aztán jön a legendás Biri Béla blokk, visszatérünk a kis szőrös állatok biztonságos terepére, úgyhogy ketamin.
Közt meg állítgatom a képarányt. Sajnos jó szar a felbontás, meg nincsen hozzá hang sem zene, de ott az a fépírtás, nem olyan tré, csak pár vágás kéne bele. Az az áldozat ott viszont nem az igazi. Az arca, el se jut a sima grimaszi, pedig egy full tömeg rugdossa, ő meg fekszik csak. Nem elég valós a karaktere. Belehalnál egy kis átélésbe, nekem, mint nézőnek segítene. Hát, nem lennél benne a pillanatban is. Nem is tudom, egész olyan. Súlytalan lesz tőle valahogy az egész dráma, az nincs benne egy gram sem. És egy grammal, amúgy is mire menni, annyival nem állsz meg úgy. Annyina te sem állsz meg, amúgy én is alig állok már a lábamon, mert fogyasztás közben nálam egyedül az értelem csökkentés szempont is, nem az ártalom. Ne gyere mégsem. Álompor, utolsó tánc, csak egy lassú, csöndes, halálos. Menj már meg magamtól, álompor. Ments meg tőlem a várost.
Álompor.
Álompor. Álompor. Ments meg tőlem a várost. Ments meg tőlem a várost.
Álompor.
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 Ments meg tőlem a várost.
Álompor.
Álompor.
Ments meg ettől a várost,
tőlem a várost.
Jön a tigris, jön a tigris.
Mindenek is észrevették, ez egyébként a Balaton Power volt, a Balaton Állampor című számának feldolgozása. Nos, Hardi Mihály nevű kedves hallgatónk küldte be a hírt, ami a Biribéla blokkhoz tervesen tartozik. Az év hala a vágótok. Na most itt, na itt egy picit, hogyha ha a nyelvi bravúrtól eltekintünk, akkor fontos hangsúlyozni, hogy ez nem a ti vágótok, hanem a vágótok. De hogy ezt majd mindjárt tisztázzuk. És a Magyar Haltani Társaság által meghirdetett szavazáson az év hala címet december 31-én délig beérkezett 2462 szavazat megoszlása alapján 2026-ban a nálunk már ritkaságnak számító vágótok nyerte el 45,2%-a a szavazóknak reász szavazott, egy védett, ez egy védett hal, amiről beszélünk. A második legtöbb voksot a szilvaorrú keszek szerezte meg, a harmadik helyen végzett pedig a paduc. A vágótok az ősi megjelenésű tokfélék egyik hazánkban ritkán előforduló képviselője, hátán nagy és éles vért pikkelyek sorakoznak, nevét is ezekről a vértekről kapta. Egy óvatlan mozdulat is elég lehet ahhoz, hogy felsértse az ember bőrét. Tengerben élő vándorhalként a folyókat korábban csak szaporodási időszakban kereste fel, ám a vaskapú megépítése a vándorlási útvonalára leküzdhetetlen akadályt jelentett. A vágótoknak leírták egy kizárólag folyóvizekben élő változatát is, melyek felhagytak a tengerben történő vándorlással, és egész életüket a folyóvízben töltik, ugye hát nem nagyon tehetnek mást. Az elmúlt 50 évben a Dunából, a Ráckerjei Dunából és a Tiszából ismertek természetes vízi előfordulásai. Biztosra vehető, hogy a fogások nagy része mesterséges kihelyezésekből származik. Egyes tengerparti országok halászfogás között a mai napig rendszeresen előfordul, nálunk azonban a kecsegével ellentétben feltehetően nincs önfenntartó állománya. A hír a vágótokról ez volt, de repülünk tovább, ha már év hala, akkor legyen év madara is, ugye? A Magyar Madártani és Természetvédelmi Társaság szavazásán, amit már 1979 óta megy, ezt lehet tudják képzelni? Döbbenetes, mióta megy zavartalanul, és még egyetlen multinacionális cég sem repült erre rá, hogy szponzorálja, és hogy igazi jó nagy kereskedelmi eseményt csináljon ebből, hát lelkük rajta. Szóval az év madara. Az év madara kezdeményezésnek ugye a célja, hogy felhívja a figyelmet egy-egy, hát hogy is mondjam éppen, helyi faunában érdekélő kis madárkára, ami hát mindenképpen azt gondolom, hogy egy elég fontos feladat. Ugye van kétéltű év kétéltűje, év nem is tudom, ásványa, év, ami a kedvencem volt ebben a műfajban, az az év lelete volt, tehát az év kövülete, ami az egyik legszebb pillanata volt életemben, amikor rájöttem, hogy van ilyen is, mert hogy azért ott azért nagy verseny nem volt, legalábbis maguk a kövületek ebben nem vettek túl lelkesen részt. Nos, az év zene, az év madara, a bokrosok közül választották ki, ugye a bokros madarai az ugye ismert kategória, azok a madárkák, akik a bozótban ott ugye el vannak, és néha kijönnek belőle enni, és aztán visszamennek oda, ugye a cserjék, és ugye ezek erdőszegélyeken találhatók leginkább, ugye általában természetbarát szemmel ezekre úgy nézünk, mint értékes élőhely, nem természetbarát szemmel, pedig a rendezetlen bozót kifejezést használjuk ezekre, legalábbis a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint. Három jelölt a Kisposzáta, az énekes Rigó és a Kerti Geze volt, és a szavazatok 42%-ával végül is az énekes Rigó nyert. Nagyon-nagyon szoros versenyben a Kis Poszátával, úgyhogy a 2026-os év madara az énekes Rigó. Tadám, dadám, ugye ez az a rész, amikor megszól a főcímzene. Egy rejtőzködő kis ragadozóról számol be nekünk a Körös-Maros Nemzeti Park oldala, ez pedig a molnárgörény. A Körös-Maros Nemzeti Park pusztai területét járva szerencsés esetben akár egy molnárgörényt is megpillanthatunk, bár életmódja miatt erre csak ritkán adódik lehetőség. Hát csak mindenek kell ez együtt állni, például, hogy mi a Körös-Maros Nemzeti Park pusztai területeit járjuk, ugye erre sincs nagy esély, de az, hogy éppen egy molnárgörény is ugyanezt teszi, na hát arra eléggé minimális. Ez már csak az én hozzáfűzésem volt. Ez az érdekes kis állat nagyon ügyes leleményes vadász. A molnárgörény a magyar emlős fauna, kevéssé ismert védett ragadozója, mely kis termete és a rejtőzködő éjszakai életmódja miatt csak ritkán kerül szem elé. Mezei vagy pusztai görénynek is nevezik, nyílt élőhelyek, legelők, rétek és agrárterületek vadász. Az ember közelségét elkerüli, nem úgy, mint rokona a házi görény. Ugye hát a házi görény elnevezése már erre némileg utal is, tehát hogy lenne szegény házi görény, hogyha elkerülné ugye a házakat, zárója bezárva. A táplálékát főként a kisemlősök képezik. Teste nyújtott, lábai rövidek, a talajszinten előforduló kisebb testű állatok zsákmányolásához alkalmazkodott. A kardoskúti puszták gyep területein és szántóin az egyik fő zsákmányállata, a hörcsög megfogyatkozott, így főként a güzüegerek és a mezei pockok jelentik számára a fő táplálékforrást, amivel mondjuk hasznot is hajt a gazdálkodóknak. Nos, hát a búvóhelyei föld alatt üregekben találtuk melyeket magás, ki esetleg űrge vagy hörcsögjáratokat bővít ki saját méretére. Hát nem mondanám, hogy nagyon jó sztárfotók készültek a Molnár görényről, de itt van Palcsek István Szilárd néhány képe, ahol azért kivehető itt a tarlón a Molnár görény. Egy nagyon helyes állatról van szó, tehát azt képzeljük el, hogy egy fekete orra, körül egy fehér nagyjából folt, ezt követ egy sötét-barna állarc, a két szemet és a környékét fedi, és újabb fehér folt következik, majd barna fülek, ugyancsak fehér szegéllyel, a teste pedig az már inkább a világos-barna és a sötét-barna árnyalatiban játszik. Avatatlan szem, igaz, legényben egy hörcsög ruhába bújtatott nyusznak nézheti, na de ennyire avatatlan szemek nem hallgatják a klubrádiót. Bár ugye a szemek által hallgatott rádió, mint kép, az most egy picit az én saját fülemet is megütötte, miközben ezt mondtam, de túllépek rajta. Ismeretlen kutyaféle terjed hazánkban, és ez az ismeretlen kutyaféle, a nyest kutya, hát vannak itt hibák már a címben is, de majd mindjárt végigfutunk ezen a történeten. Ez a welovesdogs.hu oktatási szekciójában található írás. A vadgazdálkodási statisztikai adatokból egyértelműen látszik, hogy egy új ragadozó faj, a nyest kutya nem csak megtelepedett Magyarországon, hanem terjeszkedik is. De mekkora veszélyt jelent ez a hazai ökoszisztémára? A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatóját, Katona Krisztiánt, a Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet vadbiológiai és vadgazdálkodási tanszékének oktatóját kérdezte a Világ Zolda. Néhány héttel ezelőtt egy vadászattal kapcsolatos Facebook csoportban tette közzé egy vadász, hogy elejtett egy nyest kutyát. Ezzel honnan tudjuk, hogy új állat érkezett? Onnan, hogy valaki lelövi. Azért ez egy elég jó dolog. Az állat olyannyira szokatlan és ismeretlen hazánkban, hogy még a vadászok körében is meglepetést okoz, amikor sikerül egyet elejteni. A kép látványa bennünket is arra sarkalt, hogy utána járjunk, miként került Európába, és mit kell tudni erről az állatról. A nyeskutya az emlősök osztályának ragadozók rendjébe, ugye a kutya félék családjába tartozik, alapvetően Kelet-Ázsiában, Kínában, a koreai félszigeten, Mandzsúria és Szibéria keleti területein, és Japánban őshonos. A prémie miatt telepítették be lassan 100 éve már Európába. Amint ez a képen is látszik, küllemében a mosómedvéhez hasonlít, annál azonban sokkal félénkebb állat, viszont éppen annyira jól alkalmazkodik hazánk klímájához és ökoszisztémájához. A szovjet területekre már a 20-as években 5-10 000 állatot vittek be az ott létesített prémtelepekre, hiszen bundája rendkívül jól szigetel, melegen tart, így hamar kedvelté vált a hideg területek lakói számára. Amint ezt Katona Krisztián magazinunknak elmondta, nem csak a nyestkutya tenyésztelepeket alakították ki a szőrme kereskedelem céljából, hanem a zártelepek mellett úgynevezett fauna színesítésként vadászati okból is kihelyeztek a természetben néhány példányt. Ez mondjuk általában nem szokott jól elsülni, csak mondom. Tehát ezek a jó ötletek, hogy legyen a Dunában krokodil, mert akkor lesz krokodilbőr cipő, nem így szoktak működni. Szerencsére ezt mi nem léptük meg ellentétben az oroszokkal. Láthatóan nem sokat értettek az inváziós fajok ökológiájához. Ennek nyilván az lett a következménye, hogy a prémtelepekről is megszöktek egyedek, és a természetben élő példányok is szaporodni kezdtek, és elkezdett a faj terjeszkedni. Amint nyugat felé bővítették az elterjedési helyüket, Magyarországra, Lengyelországban, Németországban és a skandináv országokba is eljutottak, összegezte a szakember. Itt látjuk ugyan, mert hogy mint írják, láthatatlanul ugyan, de folyamatosan terjed Magyarországon ez a kutyaféle ragadozó. Szóval, ha így megnézzük a nyest kutyát, akkor egy kicsit úgy érezzük, hogy durván elnagyolt szabta rá a bundáját. A természetben, hogy a lábai nagyjából az a két alsó ízület és a comb egy része is, hát hogy is mondjam, minimálisan van szőrrel takarva. Ettől egy picit olyan bizonytalannak tűnik, leginkább egy dohányzóasztalra hasonlít, amire valaki rádobta a bundáját. 60 éve nő Magyarországon egyébként a nyestkutya populáció, mert hogy az első egyedet 1943-ban ejtették el, ami alapján, várjunk csak egy kicsit, most számolok egy picit, mert egy kicsit ez mintha el lenne nagyolva, de igen, tehát akkor ez egy kicsit ez a, hát hogy is mondjam, vagy máshogy számoljuk a 60 évet. De hogy, ja nem, mert hogy 61-től kezdve egyre több évben lőttek ki, oké, így egy kicsit elfogadhatóbb. Az ukrán határoz közel egyébként Lónyán lőtték meg az első példányt. Úgyhogy ennyit a nyest kutyáról, még a vadkamera sem nagyon rögzítik a mozgását, ezért is nem volt eddig a hírekben. Infostartnál vagyunk, megjöttek, azért de jó, csupa jó hír, megjöttek az egyiptomi sáskák, ez új rendkívül nagyméretű sáskafaj telepedett meg Magyarországon, mondta el Puskás Gellért entomológus az Inforádióban. Az egyiptomi sáska nem csak megjelent, hanem valószínűleg meg is telepedett Magyarországon. Ez a legnagyobb a Magyarországon eddig ismert 60-70 sáskafaj közül. A Magyar Rovartani Társaság tagja elmondta, már több példányról beszámoltak a közösségi médiában, hát gondolom ezek nem így a -8 körül adatgyűjtő oldalakon, egyre több az észlelés, és egyre kevésbé városokra koncentrálódik az előfordulásuk, már a szabad természetben is élnek, a lárvák kifejlődésére is vannak már adatok. Ugye a hímek itt 5,5 centi körüliek, viszont a nőstények 7 centist host is elérhetnek, azért az már egy jelentős dolog. Itt végre újra elkezdhetünk gondolkozni a pirított sáska, mint vacsora gondolatom, mert hogy azért ne felejtsük el, ezek tele vannak értékes tápanyaggal. Jellegzetes az, hogy szemük függőleges irányban csíkozott, ezt más magyarországi fajnál nem figyelhetjük meg, illetve a tort borító nyeregszerű pajzs hátul egy kiemelkedést visel. A sajtóban sokan horror sáskaként emlegetik az egyiptomi sáskát, de egyelőre nem nem kell védekezni ellenük, tette hozzá Puskás Gellért. Úgy szeretném azokkal figyelni, akik horror sáskaként emlegetik a sajtóban ezt a sáskát, hogy hát azért na, fogják vissza magukat. Hölgyeim és uraim, tovább is Ketamin Escort szól, de hamarosan itt lesz Pinyő, és egy jó szkeptikus hétfővel fogjuk berobbantani ezt az évet, hogy önöknek is jól kezdődjön, úgyhogy zene, és aztán nekedik álhírek megcáfolása.
Tudom, hogy szörnyű volt baba robot. Az élet az éjjel, a minden a bűn meg a gyerekkorod. Altató dalokat dúdoló ismerős szörnyek. A totális bizonyosság sohasem lesz könnyebb. Félelmek oltottak, álmok álmodtak téged. És elmagyarázták, nincs semmi esélyed. Én tudom, hogy mit akar tőled a sötétség, baba robot. Én tudom, hogy mit akar tőled a sötétség, baba robot.
Кучи бежим не в соцсетях.
Punk's Not Dead. Igen, hát ezt mint önök is tudják, Punk's Not Dead. Itt van velünk Pintér András, az kett. Ja igen, mert itt van, mert ezért, nézd, ezért. Azt csak én felolvastam ilyen szolgalelkűen, hogy szkeptikus társaság. Igen, a szkeptikusok társasága, szó sincs erről, szkeptikus.
Igen, csak hogy a hallgatók is tudják, sok szeretetek köszöntöm a hallgatókat, hogy a hallgatók is tudják, ugye. Arról van szó, hogy én felróttam parának azt, hogy rendszeresen azt mondja, hogy szkeptikusok társaság, ahelyett, hogy szkeptikus társaságot mondaná, ami az egyesület neve, de kiderült, hogy tényleg.
Még mindig jobb, mint a szkeptikus társaságot mondanék.
Olyan is volt már.
Ha-ha. És itt van velünk dr. Messina Géza, az LTTTK biológiai fizika tanszékének nyugdíjas egyetemi tanára. Üdvözlöm! Üdvözöllek benneteket, tegeződünk, úgyhogy ezt most nem fogjuk elhagyni, jó? Mert hogy abból az alkalomból gyűjtünk össze, hogy hát igazából én ezt nem is így gondolom, de hogy mármint, hogy mi éppen milyen az aktuális trend, hanem inkább foglaljuk össze szerintem a 2025-öt, mert az ebből egy szempontból elég speciális év volt, hogy mennyire söpört el a politikai áltudomány, a politikai fake news, a politikai hülyeség, a valós a politika is biztos valós probléma, de mondjuk én nagyobb problémaként kezelem az auragyógyítást és az esetleges, hát hogy is mondjam, homeopátiás placebo csoportokat, mint az ilyen politikai hülyeségeket. Szóval mi volt 2025-ben?
Hát 2025-ben pontosan az volt, hogy berobbant a politikába. Az álhíd nem valamilyen megtűrt dolog, hanem valaki, aki jól dokumentáltan megpróbálta elcsalni az amerikai választásokat, megnyerte az a következő amerikai választást.
Aki azt hazudta, hogy elcsalták az amerikai választásokat.
Miközben
a dupla csavart.
Megpróbálta semmisé tenni, tehát hogy gyakorlatilag...
És hát teljesen egyértelműen dokumentálva van az, ahogy Trump megpróbálta elcsalni, és pontosan ugyanennyire semmiféle érdemi alátámasztása nincs, hogy vele szemben csalták el.
Itt egy kicsit a valóság szövete elkezdett felfesleni.
Igen, és politikai ennyire direkt tényellenes hazugságra épül komoly politikai mozgalom, vagy...
És a koktél cseresznye a Kennedy kinevezése volt ebben az egész történetben.
Hát igen, az az egészségügyi miniszter, aki áltudománynak tartja az orvostudomány gyakorlatilag.
És áltudományokat hirdelt helyette. Nagyon érdekes, olvastam most vele egy hosszabb ilyen, vagy egy nagyobb riportot a jelenségről, de amiben ő is megszólal, ugye? És ő pedig azt mondja, hogy hát folyamatosan bizonyítékai vannak az oltások, különböző oltás, autizmustól, stb. És ezeket el is küldje szakértőnek, de azok nem hajlandók vele vitázni, azt mondják, fia, ez őrült, ezt hagyjuk. De hát ő közben, ő lett a miniszter, ami egy picit talán így megcsavarja ezt a helyzetet.
Igen, és itt van egy nagyon nagy probléma azzal, hogy felmerülhet a kérdés, hogy de miért beszélünk az Amerikai Egyesült Államokról, amikor igazából helyben is rengeteg a probléma, de az a baj, hogy ennek globális hatása van. Tehát az, hogy van, tehát eleve az Egyesült Államok valamilyen szinten egy ilyen vezető országként volt jelen mindig is, és nem csak politikai, meg diplomáciai értelemben, hanem például a tudomány szempontjából is. Tehát az amerikai egyetemek, kutatóintézetek hagyományosan így a tudomány fellegváraiként szoktak így megjelenni a köztudatban, és egyébként a tudományos körökben is. Na most ennek ugye az a probléma, ebből fakadóan az a probléma, hogyha eleve történik egy ilyen valóságrelativizálás. Tehát ugye azért azt ne felejtsük el, hogy a Trump még az előző ciklusa alatt kezdte el ezt, amikor egyáltalán felmerült az a fogalom, hogy fake news, akkor ő elkezdte ezt visszafelé használni.
Hogyne.
Tehát gyakorlatilag mindenki, aki a vele szemben az ő valótlan állításaival szemben a tényeket kezdte el sorolni, azokra ő egyszerűen rásütötte, hogy ez fake news. Tehát ettől kezdve természetes folyamatként eljutottunk oda, hogy ember nem volt már a választók között, aki úgy tényleg objektíven meg tudná fogni azt, hogy most akkor mi a valóság, és főleg, hogyha esetleg...
Ez egy régi taktika, ugye az oroszok igen, is csinálják. Igen, tehát igen, ők igen. Nem azt szeretnék, hogy elhiggyék, hogy gyík emberek alkotják az angol királyi családot, hanem a káoszban van érdekük, hogy mindkét állítás, tehát a valós állítás is elveszítse igen. Egy kicsit a valóságnak tűnést.
Na most szerintem egyébként az egyik az egyik dolog, amit 2025 így tényleg csúcsmagasságukba vitt minket, az ez. Tehát ez a fajta zavar, ez az általános bizonytalanság, tehát továbbra is ott van az, hogy a tudományos módszerekkel történt megállapítások, azok továbbra is megállják a helyüket, bár hozzáteszem, hogy 2025-ben soha nem látott mennyiségben kezdték el ontani a tudományos szaklapokban is a teljesen generált tartalmakat.
Oké, de hogy ez megint egy nagyon nagy probléma, de ez egy teljesen más kategória. Ez megint nem kimondható, hogy tudományos szaklapok, mert ha jól sejtem, bárki alapíthat egy tudományos,
csinálnak Kínába. Ténylegesen arról van szó, igen, hogy átjutott, hogy keresztül mentek olyan...
A valós komoly lapokon.
Tehát érdemes egyébként, van egy Retraction Watch nevű oldal, ők kimondottan ezzel foglalkoznak, hogy milyen olyan cikkek jelennek meg, amelyekről kiderülnek problémák, és ők végigkövetik azt is. Van egy hatalmas, most már több tízezer cikkel rendelkező adatbázisuk, amiben kimutatható, hogy hogyan, melyik cikket miért vonták vissza. Ugye vannak olyanok, ami ilyen klasszikus csalások, amikor valaki fabrikál adatokat, meg egyébek.
Gézához fordulok, de mondjuk nem úgy van, hogyha te mondjuk ebbe a te témakörödben szeretnél a Nature-ben mondjuk publikálni egy anyagot, akkor azt először, hogy hát nem én fogom, de még én vagyok a Nature szerkesztője, hát azt mondom, oda jó kis cikk berakom, ha nem az történik, hanem a szakemberek, a Nature által alkalmazott szakemberek azt átnézik, tehát elméletileg a közlés előtt azért átesik egy súlyos ellenőrzésen.
Igen, és azok, akik ezeket az általunk áltudománynak mondott nézeteket hirdetik, azok általában azt mondják, hogy ők azért nincsenek jelen a szakirodalomban, mert a referik nem engedik át az ő véleményeket.
Ellen érdekeltek. Az orvos lobby fizeti őket, a gyógyszer lobby fizeti őket, stb.
És ugyanez tudományban. Ez így nem igaz.
Nyilván.
De attól természetesen az igaz, hogy a tudománynak valahogy meg kell ítélnie azt, hogy mi az, amit ő elfogad tudománynak, például befogadja a tudományos újságba. A Nature azért nem a legjobb, mert az annyira a tetején van, hogy az a legjobbból is a valahogy kiválasztott legjobbakat fogadja el. Tehát ott onnan kapni egy visszautasítást, ez nem jelenti azt, hogy azt mondták rá, hogy hülyeség.
Az oké, de hogy például ez olyan, mint hogy tehát mondjuk azért alapvető dolgok vannak, például egy minőségi folyóiratban nem lehet mondjuk tele helyes írási hibákkal közölni egy cikket. Ez nem ilyen a tudomány területén, hogy csúszhat be valamit?
Hát meg a tudomány állásával szerint tökéletesen tudománytalan dolog sem.
Ja.
És akkor ezt már megítélés kérdése. Én is szoktam cikket bírálni. És van, amikor azt kell mondani, hogy ezt nem. Nem ideológiai okokból, hanem úgy ítéltem meg, hogy ez nem üti meg a mércét, amely mérce az tudományos mérce. És akkor természetesen az a szerző úgy érezheti, hogy ő cenzúrázva van. Tehát emögött van egy valós probléma is. Csak azért ettől nem lesz igaz, hogy a evolúciótagadók, a oltástagadók, vagy a klímatagadóknak van egy olyan tudománya, ami a cenzúrázás.
De te se ezekről beszélsz, tehát nem ezek a cikkek jelentek meg, hogy az oltás...
Nem, de ugye van egy olyan probléma is, hogy azt nem feltétlenül, tehát egy bírálónak ugye a legfontosabb feladata az, hogy olyan szempontból szedje szét azt a cikket, hogy mi az, ami, tehát nem feltétlenül az a dolga, hogy visszadobja az egészet, és azt mondja, hogy ez nem jó semmire, hanem azt mondja, hogy itt meg a leggyakorlatilag, hogy ez történik, javíts ki a tévedek, Géza, de hogy a legtöbbször az történik, hogy javításokat javasol, hogy azért, mert itt a módszer kicsit sántít, valahol a következtetésekben nem jó, és nyilván ezért az adott szakterületnek a szakemberei azok, akik bírálóként itt részt vesznek. Na most, ilyennél az, hogyha például az adatok nem valósak, hanem nem kitalált adatok. Ez nem biztos, hogy egy bíráló számára kiderül, viszont akkor derülhet ez ki, hogyha például ezt valaki replikálni akarja ezt az eredményt. Tehát azt mondjuk, hogy nézzük meg, csináljuk meg ezt a vizsgálatot újra. Na, itt történik, ilyenkor történik az, hogy valaki azt mondja, hogy gyerekek, de nem sikerült. Tehát kette-hárman megpróbálták, és nem sikerült újra.
De értem, mert hogy az adatokból a levont következtetések helyesek, akkor elméletileg ők hozzájárulnak a cikk megjelenéséhez.
De igen.
Csak azt nem tudhatják, hogy az adatok,
csak aztán a később kiderül, hogy ez nem lehet replikálni, ja. Tehát ez egyszer sikerült, ja. És aztán többször nem.
Csettintéssel hátraszaltóra vettem rá 200 akkor... embert, és akkor meg kell próbálni, és akkor nyilván már nem.
És akkor viszont meg kell nézni, hogy ez egyáltalán valós volt-e, és aztán hát például így derültek ki, például az, amit az oltás ellenesek így a legszélesebb körben használnak, a Andrew Wakefieldnek az 1990-es
cikke,
a klasszikus, ami abszolút fabrikált adatokra épült. Tehát ő neki nem volt rendes adatsora, úgyhogy szépen kitalált adatokat, és aztán
szegény ember.
Ez csak később derült ki, ez jóval később a Times-nak a újságírója volt az, akinek sikerült ezt egy oknyomozó újságírónak sikerült lefülelnie, de hogy ez nem derült ki.
Elnézést a laptól egyébként, hogy nem tudom felézni, hogy olvastam a Kennedy sztorit, de ott épp azt mondja egy kutatója, ennek a területnek a valódi kutatója, hogy oké, hát akkor most nézzük meg, hogy ezekben az államokban, ahol emiatt egyre kevesebb a beoltás, hogy fog növekedni, például a már köhögés, vagy a kanyarónak a elterjedése.
És erre már valós adatok van.
Erre valós adatok vannak, amire viszont azt válaszolja Kennedy, hogy ezek nem amiatt vannak. És kérted, tehát ez egy patthelyzet, mert ugye ebben...
Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az autizmust azt egy ilyen, mivel az oltás után mutatták ki az autizmust a gyerekeknél, ez általában másfél éves kor környékén kimutatható.
Nagyjából legkorábban.
Legkorábban. Az oltás legkorábban kapják. Tehát amit szokták csinálni, hogy mivel utána történt, ezért miatta. De amikor már arról van szó, hogy a kanyarós megbetegedések...
Akkor ez a logika miért, nem.
Akkor már ez a logika nem működik.
Tehát az, hogy a kanyarós megbetegedések számának növekedése és az oltások visszaszorulása közötti összefüggés nem egyértelmű. Számukra, de ez meg egyértelmű nyilván.
Jó, kanyaróhoz nem értek, ezt nem tudok hozzászólni.
Én mindenhez, ezért vagyok itt.
Igen, de általában azt kell mondani, hogy... A tudomány természetesen nem valami abszolút biztonságot képvisel, hanem olyasmit, amit már nagyon sokszor ellenőröztünk, az általában okkal gondoljuk, hogy az tényleg úgy van.
Feltaláltam egy örök mozgót. Ezt itt meg se vizsgálják érdemben.
És nincs alternatív tudomány. Lehet, hogy föltalálod az örök mozgót, nem működik, és azt mondod, hogy az csak azért van, mert a lobby megakadályozta, hogy pénzed legyen, de nem szoktak összeállni az örök mozgó föltalálók arra, hogy valahonnan szerezzenek egy pénzt, és mégis
csak... Véve Széles Gábort, igen. Zárójel bezárva.
Jó, azóta se a Széles Gábornak, ha nem tudom mi.
Igen, mert, nem mert igazából örökmozgót csinálni könnyű, csak működő örökmozgót nehéz.
Ja, jó,
nem működő örökmozgó rengeteg készült.
Igen, és ugyanígy nincs alternatív orvostudomány. Igazán lennének olyan nagy pénzzel rendelkező szervezetek, akik támogatnák az oltás ellenességet, vagy éppen a klímatudomány alternatíváját, vagy akik szívesen támogatnák a evolúció ellenes biológia kifejlődését, ezek nincsenek.
Hát vatikáni szerződés mondjuk ilyesmi, de jó.
Na jó, de olyan könyvtárakat megtöltő tudományosság értelemben nincsen. Most a második Trump kormányzat idején készült az amerikai energiaügyi minisztériumba egy tanulmány a klímáról. Ez csomó ilyen, itt megkérdőjelezem, ott belekötök, valamennyire nyilván hozzáértő emberek csinálták, én nem olvastam végig, de belenéztem, és ezt is mondanak, azt is mondanak, majd utána nem az a következmény, hogy jó van, hogyha ez ennyire problémás, akkor egy csomó pénzt rá kell szánni, hogy ezt kutassuk, hanem az a konklúzió, hogy a Trump kormányzat nagyon nagy volumenben veszi el a pénzt mindenféle tudománytól általában is, de a klímatudományból különösen. A NASA-ba kiírtják ezt a fajta költségvetést a nem is tudom, hogy hívják, légés tengerügyi intézet, nem ez a pontos neve, attól elveszik a költségvetést. A nemzetközi klímakutatás igen nagy részben amerikai pénzen volt, ezt mind elveszik, és egyszerűen kinyírják azt a tudományt, amely eddig produkált.
Magyarországon ezt a nagyon jó trükkel megelőztük, hogy itt eleve nem volt benne pénz. Ezért nem kellett elvenni.
Igen, mint ahogy az egészségügyben sem. De ugyanez ugye a helyzet az egészségügyi kutatásokkal is, vagy tehát az egészségügyi vonatkozású kutatásoktól ugyanúgy veszik el a pénz az Egyesült Államokban, és ugye megint csak azt hangsúlyoznám itt, hogy itt egy nagyon érdekes trendet láttunk 2025-ben, hogy egyrészt történik egy olyan, hogy vannak országok, ahol gyakorlatilag ezt a mintát követik, és elképesztő következményekkel jár mindez. Ugyanakkor viszont elkezdett felébredni Európa. Tehát az európai vezetők elkezdték felismerni azt, hogy akkor eljött a mi időnk, tehát Európát kell a tudomány központjává tenni.
Nyilván.
És elkezdték az európai vezetők, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság is
egyébként befelé. Ez az agyakat. Ez zseniális.
Hogy azt mondja, hogy azokat, akiket hát gyakorlatilag vannak olyan kutatók, akik hát ha nem is a szószoros értelmében üldöztetésnek vannak kitéve, de hontanannál váltak az Egyesült Államokban.
Megvonják a kutatásuk támogatását, ami az majdnem
és
az.
És így azt mondja, hogy repülsz és csinálj, amit akarsz, és nincs másik, tehát mivel egyre többen vannak egyre kevesebb helyre, ezért nincs felvevő piac rendesen ezeknek a kutatóknak, úgyhogy mit csinálnak? Szépen vonulnak el, és egyre többen jönnek például Európába.
Hozzátenném, azért Kína is észbe kapott ebből a szempontból. De a természettudományok terén ők is nagyon ott vannak azért.
Hát a tudomány és technológiában azért.
Igen, azért ott a pénz azért meg.
Hozzá kell tenni egyébként, hogy ez is tehát igazából beérett az, ami hát részben ugye gazdasági okokból történt, hogy a minden gyártást a tervezésnek egy részét is kiszervezték Kínába. Szépen elvitték oda a know-how-t, aztán hát az ipari kémkedés nem egy új keletű dolog. Úgy tűnik, hogy gyakorlatilag az olyan vállalatok, mint például az Apple, ezek így szépen kiképezték ezeket az embereket hosszú távon, és úgy tűnik, hogy most már saját lábon megáll ez a dolog, és gyakorlatilag le is körözték a nyugati világot.
Az az elképzelés, hogy ezek az ostobos argák úgyse tudják majd megcsinálni olyan jól, mint mi, az elmúlt. Hát meg igen. Tudják, sőt jobban.
És ugyanakkor viszont ugye az a baj, hogy a dezinformációs folyamatok, azok pedig onnan is jönnek. Tehát ugye ott is ne felejtsük el, hogy ott is van egy olyan politikai rezsim, amelyik gyakorlatilag folyamatosan próbálja mosni az agyakat, tehát ennek megfelelően egy ilyen erőteljes kontroll alatt van az, hogy mi az, ami információként elérhető. Tehát ha valaki esetleg próbálta már a DeepSeek nevű chatbot alkalmazást, hát nagyon-nagyon érdekes következményei vannak annak, hogyha például megpróbálsz a kínai kommunista pártra vonatkozó kérdéseket.
Mesélj nekem Tibetről.
Ugyanez. És ilyen kitérő válaszok, ez nem jó kérdés, kérdez valami mást. Tehát, hogy alapvetően cenzurázott a folyamat. És hát sajnos a dezinformációnak meg aztán van egy nagyon-nagyon súlyosan terjedő, nagyon-nagyon széles körben terjedő ága. Ez pedig ugye a deepfake. Tehát most például az Egyesült, vagy az olaszoknál történt decemberben két tényellenőrző cég, a Fakta és a, most nem teszem a másik tényellenőrzőnek a neve, ezek felhívással éltek az olasz parlamenti pártokkal szemben, illetve minden olasz párt irányába, hogy tegyenek olyan nyilatkozatot, hogy az elkövetkezendő választásokon tartózkodni fognak a deepfake használatától az ellenfeleik, politikai ellenfeleik lejáratására. Na most ebben az az érdekes, hogy minden párt aláírta ezt, és ezt a nyilatkozatot ezt közösen kiért, egyetlen egy kivétellel.
Várjál, kitalálom. Kitaláltam.
Liga. Tehát, hogy ők voltak azok, ugye Matteo Salvini-t sokan ismerik, ugye ő ennek a
feje. Nagy gondolkodó. Ugye.
Jelenleg is az olasz kormányban egyébként ott van. De a lényeg az, hogy ez egy elképesztő dolog, hogy van egyetlen egy párt, amelyik azt mondja, hogy mi erre nem vagyunk hajlandóak. Ettől kezdve ők bármit megtettek.
A zárójeles megjegyzés most ütött át az inger küszöböt, de hogy nem most indult el ez a Deep Nude. A Deep Nude megvan ez?
Ja.
ez egy pornó, egy mesterséges intelligencia pornó oldal, illetve hogy ez egy műfaj, mert így már elég sok ilyen mesterséges intelligencia.
Hát ez a deepfake-nek egy konkrét válfaja.
Igen, csak az a helyzet, hogy mi politikai pártok helyzetében lehet tárgyalni velük, hogy használják-e vagy nem, de Béla Lajos és Péter, mert az egy pasi műfaj. Tehát ez a fajta, igen, tehát ez a mesterséges intelligencia azt csinálja, hogy gyakorlatilag bármilyen képből, amit leszedsz a Facebookról, vagy bárhonnan, megcsinálja a pornó változatodat akcióban. Tehát pornófilmbe helyezi a karaktert, és ugye ez egy nagyon furcsa határeset. Tehát amíg, miközben az ember, tehát mondjuk egy saját felvételét tette közzé a ex-csajáról, bosszúból, vagy valami, ami egy konkrétan megoldható bűncselekménynek minősült. Itt egy nagyon furcsa határeset van, mert hogy nyilvános képből képez pornót, ami nyilván nem az ő teste van ott, nem az ő teste, de mégis hát ugye nyilván az arcról azonosítjuk át az embereket, és hogy ez ja igen, és hogy valakit érdekelne, egyébként ez a HVG-n jelent meg Vatai Dalma tollából, mert itt szakértőket kérdez meg erről a HVG, ugye egy hongkongi egyetemi példát kezdenek el, szóval, de csak a visszatérve erre, hogy oké, hogy a politikusok ezt használják a saját érdekükben, viszonylag mondjuk nem mondanám, hogy ilyen morális határokon belül, de mégiscsak nem éppen egy sertést abuzáló helyzetbe helyezik a politikusokat, de addig itt ugye nincs megkötés, és hogy ez az elég rettenetes, mert maga a bosszúpornó is azaz sikerült valahogy úgy érzem visszaszorítani, tényleg elég súlyos büntetésekkel, meg elég súlyos ízlet töltendőkkel, és itt elszabadul a dolog, és néztem egyesül, hogy hány felhasználója van ezeknek az oldalaknak, azért itt ilyen 34 millió ember volt, aki megfordult ott. Ja, ennyi. Egyébként Pintér Andrással, és hát nem fogják elhinni, de hogy jaj, a derek, a dr. Messina Gézával beszélgetünk, és arról, hogy mi voltak a 25-ös trendek. Mi volt valami speciális kis hazai trend ebben, vagy kis hazai ügyünk, ami 2025-öt így, hát hogy is mi emlékezetessé tetté számunkra. Volt valaki, aki újra felmerült a mélységből azzal, hogy a citrommag gyógyítja a kétfejűséget, vagy ilyesmi, most nem volt nekünk.
Itt most, ha nem abban a pillanatban, hogy mondjuk elhatározzuk, hogy nem akarunk politikai témákat behozni, abban a pillanatban itt most el kell hallgatnunk. De egyébként muszáj, tehát hogy nem lehet ez megtanul, ez az egyik dolog, amit megtanultunk 2025-re, mi is, hogy nem lehet távol tartani magunkat bizonyos témáktól. Tehát ha végignézzük például a plakát kampányukat, amik a 2025-ös évben zajlottak, elképesztő mértékben eldurvultak. Tehát, hogy most már gyakorlatilag sem, az sem kell, hogy bármi igazságmagja legyen annak, amit az arcunkba tolnak. Tehát nem féligazságokról beszélünk, most már nem arról beszélünk, hogy valami azért ott van benne, csak elfordították.
Keresenek rá a Krekó Péter interjúra ebben a témában.
Igen, igen. Hát Krekó Péter interjúra egyébként is nyugodtan keresenek rá tömegével, olvassák.
Ha nem mondom, miért keresnének rá. Mert hogy egyébként
igen, ő ezeket
szakadt. Hát ő bele cuppant.
Részletesen kielemzi. Igen.
Vele kapcsolatban is nagyszerű volt ez, ennek korai alkalmazása. Még amikor még az volt a furcsa, hogy az álhírek mögé tettek valami valós alapot, amikor is igenis egy elhangzott mondat rész volt kicsavarva a megfelelő módon. Most már nem kell ilyen. De ez oké, de hogy tényleg, és látom a politikát, meg rengeteget foglalkozunk itt a rádióban vele, és hogy tényleg annyira rohadtul elegem van belőle, hogy el nem tudom mondani, de hogy konkrét, tiszta, tudományos területen történt valami ilyen hülyeség ebben az évben?
Hát
gondolom, a szokásos trendek most folytatódtak.
Most ha azt kérdett, hogy a tudományos területen volt-e olyan, hogy hülyeséget beszéltek emberek a tudománnyal szemben, arról beszéltünk eddig.
Igen, de úgy értem, hogy a magyar, csak most direkt magyar területre leszűkítve, egy lenkei centrum nyílt az ablakommal szembe, tehát nekem, érted, nekem mindennapi gyönyört okoz.
Jó, neked megvan.
Ez ebbe én különösen 2025-ben én nem láttam valami újat.
Ez azt jelenti, hogy annyira erős volt ez a hatás, a külföldi hatás, hogy igazából nem is tudtak itt szárnyra kelni a magyar hülyék, tehát nem volt területük, mert megkapták
Az a helyzet, hogy nagyon érdekes szerintem nézni azt, hogy az elmúlt években, ugye idén ötödszörre átadtuk a Lapos Földdíjat.
Hogyne.
És az idei év jelöltjei között, illetve döntősei között, ugye feltűnően sok volt az olyan, aki oltásellenes, az oltásellenes mozgalomnak a tagja. És hát ugye egy ezzel kapcsolatos tevékenységért adtuk egy ügyvédnőnek a díjat, aki hát tulajdonképpen nem tudom, hogy milyen indítatásból, de ő erre szakosodott, erre állt rá. Most is körülbelül 100 ilyen per zajlik országszerte, ahol orvosokat perelnek be a szülők az ő segítségével, azért, mert, vagy hát ő is mások segítségével, mert hogy nem hajlandók hamisan kiállítani az igazolást kötelező.
Erre térjünk vissza a hírek után, bocsak, mert látom a mutatót. Szóval, hogy Pintér András, a Szkeptikus Társaság elnöke, és dr. Messina Géza, az ELTE TTK biológiai fizika tanszékének nyugdíjas egyetemi tanára a vendégem. Szkeptikus hétfő van, és a hírek meg az zene után jövünk vissza.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre.
Jön a tigris is, jön a tigris.
Ja, itt toltam, hogy jön a tigris, az jött Szigetszent Miklósi tigris, tehát nem tök aranyos Pablo, olyan kis hülye feje van. Pintér András, a Szkeptikus Társaság elnöke, dr. Messina Géza, az ELTE TTK biológiai fizika tanszékének nyugdíjas egyetemi tanára, már csak abból a szempontból is, hogy hát Brooklyn nem tágul, Európa klímája nem változik. Tudom, hogy mindenhol változik a klíma, de Európában is. Úgy, de szűkösen néznek rám. Ezek a szkeptikusok egy kicsit úgy azért. Ja, igen, figyelj.
Ez nyilván olyan, hogy a globális fölmelegedési tendencia az nagyon változó módon hat itt is, ott is, és időről időre. Európában, a saját életemben nagyon világosan látom, hogy én mennyit szánkoztam a fiammal mennyit szánkoztam, és mennyit fog szánkozni az kisunokám, tehát teljesen egyértelműen látszik, hogy az én életem során melegszik a magyarországi klíma.
Bár, zárulás megjegyzés, erre mondják azt a szkeptikusok.
Igen, ne használják ezt a szó.
A klímaváltozás tagadók, hogy mindig is volt egy ingadozás, ez egy ember élet során nem felmérhető.
Persze, tehát hogyha nem lenne tudományos adat a felmelegedésről, akkor egy ilyen életélményt nem mondhatnék, nem általánosíthatnám globálisan. Anekdotikus bizonyítéknak szokták mondani az ilyesmit. És viszont egyrészt adatok tanúsítják, hogy tényleg melegszik a Föld klímája, ez legtisztábban a tengerfelszíni hőmérsékletek műholdas méréseiből látszik, mert az aztán tényleg, na jó, tehát egyrészt erről rengeteg adat van, és akkor ebben a saját életem során azt, hogy utóbbi időben milyen melegek vannak, és milyen hidegek voltak téled. Régebben az ebben világosan bele.
De én akkor ott kötök ebbe bele, hogy na jó, de mi bizonyítja ezt, hogy ez emberi tevékenység miatt van, és nem egy természetes ingadozás.
Ez egy sokkal nehezebb kérdés, és erre már nem lehet mély tudomány tisztán empirikus alapon válaszolni, hanem nagyon komolyan foglalkoznak emberek ennek a modellezésével. Már a 19. század vége felé volt, akinek eszébe jutott, hogyha a széndioxid az melegítheti a klímát, annyi széndioxid, amit akkor kibocsájtottak, az érdektelen volt akkor, de ez azóta megy ez a beszélgetés, körülbelül a 60-as, 70-es évekbe lehet tudományos konszenzus az, hogy ez a tudományos jelenség van, és azóta bocsájtunk már tényleg olyan mennyiséget, amely ezt...
Hogy a holdról is látszik.
Hát, holdról, műholdakról kiválóan látszik. Ami nagyon fontos, az a Vénusz. A Vénusz felszínén majdnem 500 fok a hőmérséklet. Az, hogy a Merkur melegebb a Földnél, nem ennyi, az világos, mert közel van a naphoz. A Vénusz nincs annyira közel a naphoz, hogy sokkal melegebb legyen, mint a Merkur. Ez a vastag széndioxid légtör miatt van. Ezt mindenki, aki légkörfizikával foglalkozik, ezt így gondolja. Nincs más megoldás. Az nagyon drasztikus.
Nem sok légkörfizikával foglalkozó ember van a Földön.
Jó, de ez a társaság azért összeír azzal, aki földi klímával foglalkozik. Na most akkor, és akkor lehet sok elemzésből az jön ki, hogy igenis látjuk azt a felmelegedést, amit a széndioxid koncentráció növekedése okozza. Az, hogy mennyi a széndioxid mennyiség a légkörben, azt mérjük.
Tudjuk, és az történelmileg is lehet mérni.
Hogyne.
Tehát vannak módszerek arra, igen, hogy történetileg hogy volt ez.
És akkor lehet látni, hogy az általunk, ez a amivel nő, az körülbelül fele annak, amit évente még kibocsátunk. Tehát nem arról van szó, hogy...
Ez érdekes, egy hiány mutatkozik itt.
Igen, mert a másik fele az lekötődik a tengerekbe, meg a talajba. És akkor nem arról van szó, hogy most azon kell vitatkozni, hogy az általam kibocsájtott széndioxid az mekkora hányada annak, amennyivel nő. Nem. A fele marad meg annak, amit kibocsájtunk, és lehet becsülni. Nagyon nehéz, bonyolult számolások kitalálni, mert baromi sok részlettől függ, hogy és akkor ennyi széndioxid mennyi felmelegedést okoz. Ezek nagyon-nagyon-nagyon bonyolult számolások, de nagyjából rendben van.
Tehát kijön a matek, hogyha
hát ezt úgy, nagyjából kijön.
Ezért is engedtük el ezt a másfél fokot.
Hát kijön a matek, tudjuk, hogy nem akármeddig csinálhatjuk, hogy még tovább növeljük, mert nagyon meleg lesz.
Bármeddig csinálhatjuk, csak nagyon-nagyon ráfaragunk.
Jó, úgy értem, igen. És akkor ez egy nagyon stabil tudás, ami persze ez már olyan, hogy az ember okozza, az olyan jellegű tudás, amit az átlagember nem tud ellenőrizni.
Így van.
És sőt, egy tudós se tud ellenőrizni. Ez egy nagyon hatalmas munkának egy olyan eredménye, mert ugye akkor a hőmérséklet, akkor párolog a víz, akkor több a víz a levegőbe, akkor annak is van úgy meghászhatása, viszont felhők is képződnek bele, az meg visszaveri a napfényt, és akkor most ez erre vagy arra viszi. Ez nem olyan, amit valaki csak úgy kapásból megmond, akár fizikát értő ember is, hanem nagyon sokat kell dolgozni, és emberek ezrei dolgoznak évtizedek óta, és van a sok-sok szám mindegyikre odaírva, hogy melyik szám mennyire bizonytalan, és igen, mindenki tudja, hogy az előrejelzések azok elég bizonytalanok, de nem annyira, hogy le lehessen tagadni, hogy ez az effektus van.
Nagyjából, hát 5-6 percünk maradt, úgyhogy szerintem kanyarodjunk rá a szkeptikus társaság. Ez évi egyébként, akkor fél szezon nagyjából, tehát a tavalyi őszi szezon az egy kicsit így ebből a szempontból már megvan. Mi lesz?
Hát az a helyzet, hogy most több olyan dolog is terben van, ugye először is szeretnénk továbbvinni a tavalyi hagyományokat, az eddigi hagyományokat. Yeah. Most már tavaly 5. alkalommal adtuk át a laposföldiat, idén is át fogjuk adni a laposföldiat. Bár nem tudom, mi lesz majd, amikor éppen az ország a választások kampányainak hevében ég.
Kicsit lehet, hogy te kéne tolni.
Nem toljuk el, nem toljuk az marad el. Április 22-e a földnapjára.
Jó,
az
legyen.
Az azt reméljük, hogy majd ez egy kicsikét valamiféle
lehetőség lesz. Addigra lehet, hogy hivatalos lesz, hogy lapos a föld.
A magyar nép számára, hogy egy kicsikét így távol tartsa magát a politikától. Amennyire sikerül ez, meglátjuk, mert a tavalyi jelöltet között is azért voltak politikusok is. Illetve természetesen szeretnénk átadni majd idén is az Orosz László díjat. Tehát ugye...
Az fontos, az egy friss dolog arról, mondjuk. Igen, mondj valamit róla.
Ami azoknak jár, akik a szkeptikus társaságtól, akik szerintünk a legtöbbet tették.
Ki volt Orosz László?
Orosz László a Műegyetem fizikus tanára volt, aki hát legendás előadásairól volt híres, nagyon-nagyon nagyszerű előadásokat tartott, de emellett az áltudományok elleni küzdelem egyik legnagyobb élharcosa volt Magyarországon, aki hát meglehetősen hevesen kelt ki az áltudományokkal szemben, és hát erről is...
Úgymond szenvedélyesen.
Hogy szenvedélyesen, nagyon szenvedélyesen tanított, és nagyon szenvedélyesen beszélt az áltudományok ellen is, és hát sajnos most már több éve nincs köztünk, viszont úgy gondoltuk, hogy az ő tiszteletére, mivel a Szkeptikus Társaságnak is tagja volt egyébként, az ő tiszteletére alapítunk.
Ez mikor lesz?
Azoknak jár, akik a legtöbbet tették az áltudományok elleni felvilágosítás, a tudomány és a józanész képviseletért. És ez valószínűleg idénre, tavaly márciusban adtuk át, idén úgy tűnik, hogy az a terv, hogy július 23-án Orosz László születésnapján fogjuk átadni. A nyár egyébként is egy kicsit ilyen uborka szezon.
Milyen jegyben is született? Mit volt ez? Oké, bocs.
Ezen kívül újraélesztjük a Szkeptikus Klubot, aminek az első előadója egyébként a velem szemben ülő beszélő Géza lesz majd január 29-én. Ez várhatóan az ELTE múzeum körülti épületében lesz, ez még egyeztetés alatt áll, úgyhogy erről még pontosan nem tudunk mondani, de természetesen a legtöbb fórumon majd közé fogjuk tenni hírlevélben.
És tervezzük egyébként a homoszexualitás evolúciós alátámasztását, azt a Pázmányon tartjuk meg. Vicc volt, bocsánat.
És az a tervünk, hogy minden hónapra lesz egy előadás, szeretnénk, vagy valamilyen beszélgetés, szeretnénk az oltás ellenes.
Ennek mi lesz az elsőnek a témája, bocs?
Hát az is, és még valamilyen szinten képlékeny, de Géza tud
már. Hát én két napja tudom. Ezt úgyhogy még nem.
Jelöltek?
Hát ilyesmiről.
De amikről most itt beszéltünk,
fizika. Fizika, biológia és klíma.
Elég valószínű, és hát ugye szeretnénk forró témákat körüljárni, tehát az oltások és az oltás ellenesség várhatóan februárban szakemberekkel, aztán majd szeretnénk ugye tisztába tenni egy kicsit az autizmus kérdését, az egy külön következő.
Az mondjuk még rám is rám fér. Pedig elolvastam, ami elég, nem tudom, 2-3 könyvet ebben a témában, és elolvastam, hogy nagyjából megjelenek, de az nem egy könnyű téma. Szóval azt gondolom, már úgy értem felfogásilag.
Igen. Ez így van, ezért ugye szakemberekkel szeretnénk azt is körüljárni. Természetesen lesz még olyasmi, tehát érdemes lesz majd figyelni a YouTube csatornánkat, ahol egyre több tartalom fog felkerülni, illetve hát természetesen, ha minden jól megy, akkor majd még folytatjuk a most már több mint egy éve szunnyadó. Ez nem hivatalosan a Szkeptikus Társaság programja, de néhányan a Szkeptikus Társaságból csináljuk, ez ahogy is van, ez című podcast.
Azon gondolkoztam, hogy az elején a beszélgetés elején említettük, hogy Európa próbálja akkor átvenni ezt a szerepet gyakorlatilag, amit a tudományban az Egyesült Államok, hát főleg anyagi szempontokból gyakorolt, hogy ez bármilyen módon érinti mondjuk európai szkeptikus közösséget, vagy konkrétan titeket? Vagy
szóval én ugye benne vagyok az európai szkeptikus közösségben, mint a Szkeptikus Szervezetek Európai Tanácsának elnökségi tagja, de hát most idén lesz egy tanácskozás, Liverpoolban lesz az Európai Szkeptikus Kongresszus, és ott bizony azért szeretnénk ezeket a témákat felvetni, mert mi is ezt most próbáljuk felmérni, hogy milyen következményei lesznek ennek majd.
De közvetlenül most nagy összegeket nem öntenek rátok.
Ez továbbra is úgy van, hogy ezt mindannyian hobbiból csináljuk, a szabadidőnkben csináljuk, úgyhogy ha valakinek van szabadideje, amit rááldozna és szeretne ezekben a tevékenységekben valamilyen módon részt venni, akkor meg tártkarokkal vágja.
Nincs tagdíj, ugye? Azt azért
de van tagdíj, ez igen, most van. Majd az idején valószínűleg emelni is kell, mert hogy nevetséges összeget szerünk évek óta, gyakorlatilag egy két croissantnak az árából.
Igen, tehát lássuk be, hogy azért ez nem hiszem, hogy két dobos cigénél több, ugye az már 5000.
Annyi nem jön ki abból, amennyi az most már.
De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ne higgyék azt, hogy most itt feltétlenül doktor, de úgy kell kezdődjön a nevük, hogy doktor. Vagy kivéve a doktor.
Az is nagyon jó, ha van, meg szakemberek is, ha egyetértenek a törekvéseinkkel és szeretnének.
A tagságot nem az ekkor.
Valamilyen módon segíteni a munkánkat, nagyon-nagyon örülnénk neki.
Szkeptikus társaság, jelentkezzenek, megtalálják a Facebookon, doktor beszélni a Géza Pintér András Parakovács Imre voltam. Elmondanám még önöknek, hogy Csorba László, Simon Erika és a szerkesztő Gerendai Balsz Ágnes nevében is. Viszlát, mert jön a konzerv, az agymosoda.
végére odaérek. Lángol a tenger reggel, félig sem vagyok ember. És üvölt a véres lepedék, nem elég, nem elég, nem elég.
Nem elég, nem elég.
Ha Isten fia az Isten, akkor az anyja miért nem? Ha én Istenem, átgázolok az életeden, és üvölt a véres lepedék.
Ennyi nem elég, ennyi nem elég, nem elég.
Magzati púzban, valamit bámul az égen, dör meg a gyár szívében, és üvölt a véres lepedék. Nem elég, baby, nem elég,
nem elég, nem elég, nem elég.
Látni akartam a poklót, mint magatokban hordtó, végül már csak az ottor, halk remeg és ez a rombor. És üvölt a véres lepedék.
Semmi nem elég, semmi nem elég.
Szép jó napot kívánok, jó reggelt kívánok, vagy jó napot, vagy jó délelőttet, és itt van velünk Andrej Kiszeljov és Döbrentei Zsolt pszichológusok, ugye az agymosodában, én pedig Pörökovács Imre vagyok. Ott engedtük le a hangsúlyt, vagy emeltük fel, hogy általánosságban meséltünk a toxikus vezetésről, meg általában a vezetésről, és akkor azt javasoltad, hogy na akkor ezt most akkor nézzük meg, hogy mi van itthon. Ilyen Magyarországon, vagy mennyiben, egyetlen toxikus vezetés, ami zajlik Magyarországon, vagy csak autoriter vezetés, ám éppen a megfelelő környezetben és a megfelelő alanyokkal.
Toxikus vezetés történik. Én az autoritert
diktatórikus
vezetésnek hívom szívesebben, meg a rendszert is diktatúrának, de az én magánügyem, és ott fejeztük be, hogy egy hármas szempontot kell bevezetni, a vezető személyiségét, a követőknek a mienségét, és a körülményeket, amik lehetővé teszik. Tehát, hogy milyen az országnak az állapota, hogy ez előhívodott, hogy ez lehetséges legyen. Most a toxikus vezetésnek azt hívjuk, amikor a vezető hosszú távú tevékenysége az mind a szervezet, tehát az ország jólétére, mind a lakosok jólétére káros. Ez egy nagyon egyszerű meghatározás. Nem is kell ezt tovább szofisztikálni. Vágjunk bele az első részbe, hogy a vezető személyisége, arról mit mond a szakirodalom, milyennek kell annak lennie.
Ja, hát ugye itt a legnehezebb, mert itt egy konkrét szeméről beszélünk, sőt olyannyira...
Először beszélünk általánosságban, hogy a szakirodalom mit mond arról.
Általánosságban azért és itt azért használni fog, hogyha nem konkrét személy.
Nem, arról beszélünk most általában, hogy milyen, aztán, hogy mindenki igen, levonja a következtetését.
Hogy azért ez az úgynevezett, talán az előző műsorban, hogy mondtam, ez az evil, ez a rossz szándékú vezető, ördögi, ugye? Itt általában a tudatosságot is feltételezzük, szóval ez a legszélsőségesebb, hogy valaki tudatosan teljesen figyelmen kívül hagyja az emberek szükségleteit, érzéseit, ezzel egyidejűleg ugye, ezzel logikusan együtt járóan nincs empátiája, nincs lelkismerete, nincs bűntata, a saját vízióját, célját akarja pusztán megvalósítani bármilyen áron.
Igen, de ebbe a vízióban mondjuk lehet szerepe annak, hogy ezeknek az embereknek, akiket most kihasználok, és akik semmiféle embert értem, később majd jobb lesz, csak ők ezt nem tudják. Én rendelkezem ezzel a tudással, hogy ez hosszú távon mindenkinek, az országnak és a lakóinak is jólétet hoz el. Tehát ez így is a gonosz kategóriába esik, vagy így már határos?
Hát, ugye ez egy kérdés, hogy amikor én ezt a víziót, ami jelen pillanatban még rosszabb az embereknek, de én azt gondolom, hogy jobb lesz, hogy én ezt elhiszem-e, vagy magamat azt csak hitegetem ezzel.
Na, ezt nem lehet látni.
Szóval ezt nem látjuk. Ja. Ezt nem látjuk. Én azt képzelem el, hogy vannak ilyenek is, olyanok is. Tehát, hogy azért a saját praxisomban láttam olyan, most vállalatokról beszélek, olyan vezetőt, aminek biztos voltam benne, hogy ő pontosan tudja, hogy nem fogják elérni azt a ígéret földjének nevezett víziót, viszont a saját érdekeit addig nagyon szépen tudja ő képviselni és sütögetni a pecsenyéjét. Ami tényleg kulcs itt, hogy ez a vezető, ez nem az emberek, még egyszer mondom, érzelmi és egyéb szükségletei mentén dolgozik, hanem a saját egocentrikus pályáját futja be. Hozzá olyan eszközöket használ, amik azért általában sértik is az emberi, hogy mondjam, méltóságot, mondhatjuk így. Például most egy példa, mielőtt jöttem, arra gondoltam, hogy valaki kérdezte, hogy megnéztem-e az Orbán interjút, ami másfél óra volt az ATV-ben.
Az ATV-eset, igen.
És mondtam, hogy sajnos...
Ez már rég volt, de...
Nem vett rá a lélek, hogy megnézem, de amit megnézem. Viszont gondoltam, hogy valamit pótolni kéne, ránéztem a hírekre, és ott azt láttam, hogy Donald Trump fogadta a szíriai elnököt, akit egy parfümmel befújt, és közben megkérdezte tőle, hogy hány felesége van.
Mert nálatok ez sohasem lehet tudni.
Na most, hát ez nekem egy gyönyörű, egy tökéletes példája annak a határátlépő, ártalmas, sértő...
Ez a sutyóság.
Ez egy közepes sutyóság. Na ilyen egy toxikus vezető viselkedésben, stílusban. Nincsenek határok. Sőt, ebben a még rosszabb, hogyha valaki ezt tudatosan is csinálja.
Hál' Istennek erről itt nincs szó. Ő tényleg ilyen sötét. Tehát ebben
így van.
Parancs, Andrej.
Igen, a kérdésedre akarok válaszolni, hogy van, amikor autoritárnek kell lenni. Így van. És erre van is példa, a COVID korszak. El tudom mondani, hogy Dániában hogy történt ez. Kiállt az országvezető, és azt mondta, hogy nagyon súlyos állapot elé nézünk, nagyon kevés információnk van, nagyon nem tudjuk, hogy mi az, de a legjobb szakembereink dolgoznak rajta, nyugodjatok meg, hogy ki fogjuk találni a megoldást. 150 éve krízisekről kríziseken keresztül haladtunk, mindent megoldottunk, ezt is meg fogjuk oldani. Ezek az információk vannak a birtokunkban, ezt és ezt fogjuk lépni rajta. Ezért.
Igen.
Tehát lehet autoriter, de akkor fel kell világosítani az embereket, hogy miért is vagyok az. Hogy érezzék az emberek, hogy milyen felelősséget vállal magára akkor a vezető, amikor meghozza azt a lépést, hogy akkor ő fog dönteni. És szerintem ez a legtisztességesebb. Ehhez képest mit csinált Orbán, amikor bejött a COVID? Az első reakciója az volt, hogy igen, van ez a vírus, de a migráció nagyobb probléma.
Hogyne. Igen, ez, aztán ez és rájött, ez korrigálta gyorsan.
Hát korrigálta, aztán vissza, aztán megint.
Meg amikor ezt összemosta, hát vissza. Nagy veszély, a migrációban például az a nagy veszély, olyan betegségeket hurcolhatnak be, amelyekből, tehát gyönyörű ez, hogy beépíteni igen, mindent igen, a téveszmébe.
Pontosan. Tehát lehet autoriter egy demokratikus vezető, de akkor, hogyha úgy mondom, hogy felhatalmazást kér, és megadják neki.
A kérdésem az egyébként, és ez borzasztóan érdekel valóban engem személyesen is, hogy a helyzet kihozhatja egy normális emberből bármelyiket ezek közül, a típusok közül. Vagy erre azért alkatilag már fel kell készülni, vagy már bennem kell lenni a csírájának ennek, vagy pedig a, és ahogy ez a hülye, tehát egy közhely van, hogy a hatalom az ugye megőrít, eltorzít, hogy ez ebből a szempontból igaz-e?
Személyiségre kérdezel.
Aha, már általában kérdezel.
Igen, igen.
Az én válaszom az, hogy hát ugye van a pszichológiában van egy ősi vita, vagy most már kevésben van ez a nature or nurture.
Igen.
Igen, hogy mennyi a velünk született, vagy genetikus, vagy hozott működésmód, és mennyi, amit a szocializáció, a környezet, a nevelés hoz. És tulajdonképpen ezt átemelem erre a kérdésnek a válaszára. Én azt gondolom, hogy ezt nem tudjuk eldönteni. Azt a közhelyet viszont én életszerűnek tartom, hogyha valaki egyre sikeresebb vezető, egyre jobban éli meg a hatalmi hatékonyságát, akkor kontroll hiányában, barátok, szervezeti kontroll, önismeret és egyéb hiányában durvább tud lenni, és jobban ki tud alakulni egy ilyen pszichopátiás működés.
De úgy értem, hogy például a másik irányba is alakulhatna, és a kérdésem alapján, illetve a másik az, hogy azért nem nature lenne a sor, mert hogy általában nem újszülött lesz vezető. Tehát azt gondolom, hogy először megvan ugye a nature, aztán ugye megtöltik a nurture, lesz 30 éves mondjuk, vagy 40, és akkor kerül ebbe a szituációba, és azt kérdezem, hogy akkori személyiség képe, vagy alkata, vagy az ő egyénisége, az tud-e változni, vagy azért már jó, hogyha abban az irányba indult eleve. Tud-e egy demokratikus vezetőből autoriter vezető lenni, vagy egy autoriter személyiségből demokratikus vezető?
Abszolút. Tehát persze. Nyilván a pórász hosszúsága, tehát hogy milyen hosszú, valamilyen fejlődési területen mindig minden embernek megvan. Tehát arra látunk több példát, hogy egy demokratikusnak induló vezető, uh-huh, elszabadulván kontrollok, fékek.
Fékek és egyensúlyok és nélkül, ahogy a Schmidt-Pál oly nagyszerűen megegyezte.
Igen.
Tehát amikor már a szavakat se érti valaki, nem a lényegét a dolognak, az fájdalmas.
Hogy akkor valóban határátlépésekbe torgolik. Ez, ha bár én olyan is láttam példát, hogy megfelelő feedbackek és folyamatok üzemeltetésével visszalép a demokratikus útra, uh-huh, egy elszabadult vezető. Arra most gondolkodom, hogy arra a példa, hogy autokratikusból demokratikus vezető biztos van, hát ezt szerintem politológusok, történészek biztos tudnak ilyet mondani.
Az a kérdés, hogy jó úton indult, aztán valamikor elszállt,
elvalakoztattam tőle, én mondjuk Dél-Amerikában, uh-huh, gondolkozom, valaki egy gerilla hadsereget vezet, és gyilkolnak, és terület, majd nyernek, és ő lesz az elnök. Lehet-e belőle demokratikus vezető? Például ez egy érdekes kérdés, vagy nem lehet? Tehát akkor folytatni kell ezt a fajta hardcore-t. Elméletileg.
Elméletileg lehet.
Persze.
De hogy példát nem tudok mondani.
Jó, nyilván, mert viszonylag kevés gerilla hadseregvezetőből lett elnök, akit meg ismerünk, annál nem sikerült tökéletesen ez a dolog, de hogy például persze...
Én azért egy terápiás történetet hozzátok tenni az eszembe, hogy egyszer egy családterápiában a egyébként is nagy testű édesapa, nagy erős hangon olyan mértékben üvöltött rá a gyerekére, mert családterápia volt, hogy félelmetes volt. És én nem ilyen üvöltéssel, mert én nem teltem meg, de nagyon erőteljes és domináns és autokratban azt mondtam, hogy ezt itt nem csinálhatja, és egyébként is jó lenne, hogyha ezt nem tenni, mert félelmet kelt, és így tovább. És ez a férfi utána nekem egyéni paciens lett, és bejárt egy fejlődési utat. és megértette, és elkezdett finomodni. Tehát ez csak arra példa nekem egy
ez ilyen... egy intellektuális út? Tehát, hogy kell hozzá... Igen, tehát, hogy egy ilyet véget tudja hajtani valaki?
Majdnem biztos, hogy az intellektualitás az csak egy trigger adott esetben, hanem itt be tudja mozgósítani esetleg azokat az élményeit, amit átfordít a saját elnyomottságát és abuzáltságát.
Illetve, hogy szeretnie kell azt a gyereket.
Hát, hogy igen, hogy abból lehet azért.
De Zsolt, ezzel azt mondod, hogy lehetséges megváltoztatni, de ahhoz nagyon kemény pszichoterápiás. Vagy önismereti munka kell.
Vagy hát, kemény önismereti munka kell, vagy egy kulcsélmény. Valami kulcsélmény.
Az ellensúlyokról, tehát hogyha ugyan felépítve egy társadalom, hogy valóban független intézmények néha szólnak, hogy figyelj, hello, ez rohadtul nem lehet erre menni, hogy az majdnem egy terápia.
Hát persze, társadalmi szinten ez elengedhetetlen. Tehát az nélkülözhetetlen a demokráciához, hogy legyen valami, ami kordába tartja azt a személyt, aki ilyen-olyan múltbéli vagy aktuális személyiség okok miatt magához akarja rakadni a hatalmat. Hát ezt intézményesen meg kell gátolni.
Csak ez nem alakul ki magától sajnálatos módon, ez az intézményrendszer.
Nem, de van 150 éves fejlődés és példák, amik...
Olyan volt már, hogy ahol működött ez az intézményrendszer? Mert ugye nálunk sose volt ilyen, tehát nem érdekes. De ahol működött ott, mert ugye nálunk az ott, hogy gyakorlatilag fölállították ezeket a dolgokat, csak hát nem voltak eléggé körbebástyázva, megvédve, ezért amit az állami számbevőszéktől kezdve, nem tudom meddig, sikerült mindent, média tanács, ugye a klasszikus példa. Ja, persze, független intézmény, jó, de beültetjük csak a mi embereinket. És kész, vége lett. De ahol ez meggyökeresedett és kialakult, ott volt rá példa, hogy valahol szét sikerült barmolni? Vagy ezek azért már akkor elkezdik felvenni a tempót, és ez az ország elkezd működni? Mert nekem az a kérdésem fontos ezzel kapcsolatban, és az a meggyőződésem, hogy vannak országok, amik kész vannak. Egy működő nagyos ország, és vannak országok, amik mindig azt mondják, hogy majd 20, de sose lesznek kész, mert ezek egyszerűen, ez a lényegük, hogy ezek csak olyan területek a valódi országok között, amit a lakói maguk országnak neveznek, a többiek mondják, aha, jó, persze, ország vagy, oké.
Nekem az a tapasztalatom 13 éves kintélés után, hogy nincs kész.
Hogy még az sincs kész?
Nincs kész, igen.
Sose lesz kész.
És ebbe nőttek bele, ezt szokták meg, hogy ezen mindig dolgozni kell, mindig nagyon oda kell figyelni, és minden megnyilatkozást mikroszkóp alá kell tenni, és mindenre figyelni kell.
Tehát azt állítod, hogy mind a két országra igaz az, hogy nincs kész, bocs, csak a különbség az, hogy az egyik azért dolgozik, hogy kész legyen, a másik meg azért, hogy ne.
Nem, nincs is az a kép, hogy ez valamikor kész lesz. Mert ez ellentmond az emberi természettel.
Oké, de azt mondjuk azt, hogy működőképes.
Tehát van 150 éves tapasztalat arról, hogy mindig is működőképes volt, de mindig voltak óriási hibák, és mindig jöttek óriási problémák. És emlékezz vissza a gyerekkorunkra, mi úgy nőttünk föl, hogy ilyeneket hallottam én a tévében, hogy bomba robbant.
De Dániában is így nőttek fel a gyerekek?
Milyen
bomba? Bomba-bobban.
Ja, bomba-robban.
Ez annyira tetszett, ez legalább akkora értékű volt, mint a Tilla-Tilla.
Nem, ez egy sláger szöveg, a bomba-robban.
Nem, de ez a tévéhíradóban gyerekként hallgattam, és állatira éreztem, mert nem értettem semmiből semmit, de állati ritmikus volt, és olyan komoly emberek, komoly arccal mondták. Tehát a nyugati társadalom az kríziseken keresztül fejlődött. Most van 20 év, vagy 10 év, amikor béke van, de ez, ők úgy fogják föl, hogy az emberiség történelme az 2 méter, mi meg 1,5 centi vagyunk.
Igen, de mi meg kríziseken keresztül nem fejlődünk. Azért ez egy nagy különbség.
Én ebben nem vagyok biztos, hogy nem fejlődünk.
Tényleg?
Nem, mert...
Ez egy sajátos
fejlődés. Sajátos, igen, meg lassú.
Tudjuk,
meg
hogy ha...
Egyet előre, kettőt hátra típusú.
Tudjuk, hogy lógrás. Az a kifejezés, hogy visszafejlődés, az igen. Nincsen, nem létezik, igen. De mégis akkor valami ilyesmiről beszélünk. Jó, nem.
Jó, szóval, hogy én a fejlődés mondom, csak egyébként a Bonnról eszembe jut, hogy ez egy Németország az példa, ez egy érdekes példa ez ügyben társadalmi fejlődés szempontjából, meg krízis szempontjából, hogy azért Németország azért a századforduló után után azért az a Franciaország mellett ugye tényleg egy intellektuális nagyhatalom volt Európában, és pár évtized alatt náci.
Hogy lett Goethe nemzetéből Hitler nemzete.
Így van, pontosan. Ja. És ezek után 50-től 2020-ig, 70 év alatt mondjuk, sikerült feldolgozni, úgy tűnik, majdnem teljesen.
Szerintem 90-ben már kész volt.
De már előbb is kész volt. Ja. És az egyik, habár tudom, hogy ott is megint bajok vannak, ugye mondják, de azért...
Mert most az NSZK-ról beszélsz. Egyébként az fontos különbség. Tehát amikor a feldolgozásról beszélünk, az az NSZK.
Hogy egy egész más típusú társadalom lett belőle, egy ilyen, mondhatni, egy posztraumás fejlődés, vagy posztraumás többletbe ment. Hát feldolgozták, és folyamatosan ügyeltek arra, hogy ez a demokrácia, és az a történet. Nyilván itt a nácizmusnak a kataklizmája, az mert könnyű azután nagyot tanulni, hogy így mondjam. Ilyen.
De pszichológiailag ez egy nagyon érdekes kísérlet, hogy akkor tessék, most végre összehasonlíthatjuk ugye a német demokratikus köztársaságot feldolgozás nélkül, illetve a német szövetségi köztársaságot feldolgozással, és megmutatkozik tökéletesen, hogy mi történik.
Pontosan.
Igen. Azért a német, vagy NSZK feldolgozása volt olyan egyszerű, mert az első 10 év, tehát az 50-es évek, az még ugyanaz a generáció volt, hogy a politikai politikusi szinten. Ők, az ő feldolgozásuk az kimerült deklarációk kiadásában. Mm. Tehát, hogy mi ezt soha többet nem... És a következő generáció volt az, amely kérdéseket mer feltenni. Fassbinder.
A Rote Armefraktion.
Így van, igen. Tehát volt művészi, volt ilyen szélsőség, volt amolyan szélsőség, tehát ott kezdődött el az igazi feldolgozás 10 évvel a katasztrófa után, vagy 15 évvel.
Az normális távolság, nem?
Igen. Az igazi feldolgozás, az volt a kérdésfeltevés, akkor a szintézis, az viszont a 70-es, 80-as években jött el. Ez csak azért mondom, hogy rossz prognózis, mert ránk is ez vár, hogyha ennek vége lesz.
Nem rossz prognózis, tehát ez egy vállalható.
Generációnk, annak már annyi.
Jó, ezt én is így számolom. Hát azért, tehát ilyenkor az a veszély van, hogy elengeded, és azt mondtad, hogy mit érdekel most már engem, hisz, hogyha elkezdjük ma a helyrehozatot, már akkor se érem meg azt, hogy jó legyen, de nem szabad.
Ez az alkalmazkodásnak az egyik fő pályája, az adaptáció. Ugye azért nem csinálok már semmit, mert hát az én életemben, meg hát úgy se lehet, meg esetleg majd 20 év múlva, hát akkor minek csináljak bármit is. Inkább besöpröm ezt a plusz
Na jó, az alkalmazkodás, vagy pedig, amit már talán egyszer azt is említettük, vagy a tanultehetetlenség. Tehát, hogy
azért, hát az nagy különbség. Tehát de,
igen. Azért az egyik az azért pozitív, a másik meg nem. Tehát, hogy azért amikor föladják az emberek, annak van egy nagyon öndestruktív jellege ebből a tanultehetetlenségnél, amikor nem látják azt, hogy lehet valamit csinálni, és tényleg érdemes valamit csinálni.
De visszatérve akkor a múltkori adásban, mint pedig sorkatonaságra, az milyen érdekes, hogy aki már esélye sincs rá, hogy sorkatona legyen, az hajlamos azt mondani, igen, az ember csinál a gyerekből, igen, legyenek csak sorkatonák. Ugye, aki meg mondjuk 10 valahány, akkor rohadtul ne legyünk sorkatonák, mert az nem jó azért annyira nekünk.
Szóval... Az én tapasztalatom a sorkatonaságról az,
te is voltál?
Nem. De egy csomó barátom.
Hogy mi a tapasztalatod?
Az én tapasztalatomat mások tapasztalták meg. Ez normál, nálam is ez van, nyilván.
Igen. Hogy az nem igazi katonaság volt, az egy eszköz volt a rendszerbe való betöréshez. Ott az embernek a gerincét törték be. Ott azt élte át, hogy nála alkalmatlanabb, ostobább emberek megalázzák, és nem is volt ez az igazi tanulás, hanem az, amikor ő lett öreg, és ő visszaadta.
A gumik és a
igen.
Kopaszok
és a gumik.
Az öreg visszaadta a kopasznak. Ez volt az igazi tanulás, amikor megtanulta saját magáról, hogy ő is tud ugyanolyan aljas lenni, mint az a geci őrmester.
Egyébként, aki te volt,
és ez volt, bocs, igen. Ez volt a sorbaállásnak az eszköze. Hogy te se vagy külön. Hát mit
igen, de hogy voltak kitörések? Volt, aki azt mondta öreg katonaként, hogy én nem leszek geci. Tehát érted, hogy, hogy nem fogom a kopaszokat megalázni, épp azért, mert engem megaláztak, mert hogy ez lenne, hogy is mondja, egy erkölcsi lépcsőfoknak a meglépése.
Az a helyzet, hogy jó a kérdés, mert én viszont voltam katona 18 hónapig, de ez most ez egy külön adást igényel, hogy hogyan lettem katona, ez összefügg a billenőmi földalti vasútvonal zenekarunk tevékenységével. Ez volt a büntetés, ugye 86-ba járunk, talán 85-86, amikor már ugye nem volt ilyen, hogy börtön, meg egyéb, viszont minket ugye államellenes izgatás miatt a Tolnai Lajos utcai vizsgálati alosztály, vagy mi volt a BRF vizsgálati alosztály?
Milyen furcsa, ez én ismerem az életművét a Millenniumi Földalatti Vasútvonalnak, én abba így mostani fejjel, de már akkori fejjel sem találok igazán ilyen izgató, vagy ellenálló, vagy ellenzéki, nagyon mi ellenzéki, egyértelmű szöveget.
Hát, majd kisipoljátok a műsorba, én akkor csak gyorsan, hogy illusztráljam. A saját kihallgatásomon, amikor a jó rendőr, rossz rendőr közül a rossz rendőr csapkodta az asztalt, hogy ilyen szövegek pedig nem lehetnek, az egy Shakespeare persziflás volt, azt hiszem a Macbethből, amit jó magam követtem el, az úgy szólt, hogy tövig nyomom a gázt, csak a galja jut, itt minden mosolyban törlapul. A picsába barikádra, a picsába barikádra. Na most azért ezt azért ők úgy értelmezték, hogy értelmezték.
Ezt lehet úgy értelmezni.
Igen. Szóval azért voltak ilyen típusú, valóban nagyon nyakatekert és intellektuális szövegek bizonyos szempontból, adott esetben jók vagy rosszak, most ezt nem azért azt mondtam megítélni, de azért annak az egész kontextusa az tényleg egy ellenállás volt, meg egy ilyen.
Ami furcsa, hirtelen az, hogy amikor a átezó halott kémeket folyamatos vegzáció vett elő, de ugye volt egy pillanat, amikor igenis azt mondta a rendőr a képzett AVH-s, hogy na, nézzük csak meg ezeket a szövegeket. És azt próbálták úgy értelmezni, nem lehetett. Tehát egyszerűen a VHK-s szövegeket nem lehetett semmivel találni, amit a rendszer ellen irányt volna. És azt mondták, hogy maga a jelenség, tehát maga a megnyilvánulása a zenekarnak, ami a rendszer elleni ellenállásra tüzeli a hallgatóit, ami hát azért szép munka, ha így van, de hogy azért elég nyakatekert indoklás volt.
Azért ezek az állambiztonságiak nekem az volt az élményem, ha már itt tartunk, hogy az egyik legjobb értői voltak a műfajnak és a szövegeknek.
Tehát jelentős, tehát többet hallgattak, mint a rajongók, igen azt gondolom.
Igen, és értették.
De most csak mindig jelzem, 4 percünk van ebből az adásból, úgyhogy még továbbra is próbáljuk a szerkesztettség látszatát kelteni. Levezettük ma a toxikus vezetést.
Igen, még az azért két kiegészítés, még ad adjak a 4 perc, akkor úgy végképp talán kerek. Ja. És itt fogok használni klinikai, pszichológiai szakszót, de nem diagnosztikai céllal, hanem hogy ezek az igazán toxikus vezetők azért a személyiségzavarok leírásából két irányból fogalmazhatók meg. Az egyik ez a sokat emlegetett narcisztikus, ami van ilyen személyiségzavar, hozzáteszem, hogy az is már inkább ilyen kontinuum elméletes, tehát vannak nem ártó narcisztikusok, sőt vannak vékony bőrű, meg passzív narcisztikusok, tehát ezek a terézanyák, ők is narcisztikusok a segítő szakmába, ezek egy proszociális narcizmusról beszélünk ekkor, és a másik végén vannak ezek a nagyon toxikus, empátiátlan, kegyetlen és önző narcisztikusok, akik csak önmaguk körül pörögnek, és csak a saját céljaikkal foglalkoznak. Tehát ez a narcisztikus vonal, ami beépült ebbe a toxikus leírásokba, és a másik vonal az inkább ez az antiszociális szintű, aki áthágja a szabályokat, nem foglalkozik a keretekkel, antiszociális.
Ezeket szoktuk pszichopataként jellemezni, mármint a dilettánsok, úgy értem.
Ez most egy hosszú terminológia, leegyszerűsítve annyi, hogy a személyiségzavarok az egyenlő pszichopátia, egyenlő szociopátia, ez mind ugyanaz a fogalom, és ennek vannak típusai. Narcisztikus személyiségzavarok, antiszociális, skizoid, skizotíp, stb. És van egy csomó ilyen, ami most minket nem érdekel.
Még röviden kiegészítem, hogy a narcizmus az nem önimádatot jelent, hanem egy olyan szűrést, tehát ő úgy fogja fel a világ összes ingerét, hogy az nekem jó vagy rossz, az nekem használ vagy árt, az engem segít vagy
önmagán keresztül értelmezi a világot.
Tehát minden...
De nem mindannyian ilyenek vagyunk?
Minden, vagy ebből a kérdésből az derült, hogy narcisztikus vagyok?
Nem. Mi figyelmet tudjuk venni a másik ember szempontjait is, hogy neki milyen az. az a helyzet, amiben
vagyunk. Tehát, hogy nem csak magamon keresztül értelmezem a világot, de egyetlen lehetséges értelmezésnek tartom.
Tehát ez az első és a legfontosabb szűrő a világ ingereinek a feldolgozásában. Még hogyha szerelmes beléd, akkor is. Hogy nekem ez jó vagy rossz? Ez engem segít, vagy rombol? Jó vagy rossz? Tehát ez az információ feldolgozásnak a legelső.
Jó vagy rossz. Jó vagy rossz.
Igen, és hát az, hogy ebből kifolyólag mi a hasznom ebből? Tehát a saját érdekem.
Igen, a pszichopátia meg azért nem klinikai, mert csak annyit jelent, hogy nem számít neki a másik ember. Nincs empátia. Nem érdekes, hogy amit én csinálok, nem számít.
Annak az, következményei van. Hosszabb mondatokban már ne kezdjünk bele, mert a vége a műsornak. Döbrentei Zsolt és Andrej Kiselyi, pszichológusok, és én Parakovács Imre. Ez volt a Agymosoda.
Döbrentei Zsolt, Andrej Kiselyi és Parakovács Imre. A viszonthallásra.
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.